egy drága szó. Ki mondja meg azt, hová lettek? Ez volt az a kérdés, amin millió ember törte a fejét és törte a megtébolyodásig, és nem talált rá megközelítő feleletet. Egy napon a királymidőn gondterhelte fejét tenyerébe hajtva ült szobájában, és lelke távol kalandozott, egy homlokára ejtett csók visszaidézte azt. Hermione Pelleia állt előtte, és azt súgá neki. Én tudok még egy embert a világon, aki e kértésedre megfelelhet. Ki az? Tatrangi Dávid. A király felszökött helyéből, igazad van, mondtál. Van egy ember, akit lenéztünk, eltaszítottunk, akinek híveit száműztük, nemzetünk testéből kivetettük, aki ellen határt húztunk, törvényt hoztunk, akit idegennek, jogtalannak elneveztünk, akinek törekvéseit minden módon akadályoztuk, kinek létjogát megtagadtuk, aki ellen az egész világgal egyetértve összeesküdtünk. Ezt az embert még megkérdezhetjük. Ezzel az emberrel én egyszer jót tettem, akkor így szólt hozzám, nekem most semmim sincs, magam is semmi vagyok, de ami vagyok és leszek még valaha, az mindig a tied lesz, mondom. Azóta ez ember 100 súlyos csapást kapott az én kezemtől, és én tudom jól, hogy ő ezt 100 csapást elfelejtette, de arra az egy jó tettre emlékezik. Én meg fogom őt kérteni. De ki által? Minisztereink bármelyikét küldjük hozzá, hidegen fogja neki felelni. Pénzügy, ez a pénzügyi igazgató szakához tartozik. Forduljon ön Severus úrhoz, és ott hideg szívre találunk. Nem küldök hozzá se minisztert, se nagykövetet, hanem mást. Másnap az esti órákban Tatrangi Dávid Mojse szigeti nyaralójában vizsgálta sorra azokat az új vívmányait a kertészetnek, miszerint a közönséges magtermő fák, a bükk, a tölgy, nemesítés által emberi táplálékhoz szolgáló ízes gyümölcsöket hoznak, mialatt Rozali egy vörös hangyaboly népe közé hintett tört cukrot, mely Brazíliából behozott hangyáknak az a jó tulajdonságuk van, hogy a fákról a hernyók petéit leszedik, bábjukat kiszívják, a kertésztek a hernyózást fölöslegessé teszik, amidőn hortikultúrai szórakozásából Dávidot egy rég hallott, de ismeretes hang verte fel. Jó munkát, uram! Dávid az alkonynap verőfényében egy alakot látott állani, kiről az első percben azt hitte, hogy az csak felizgatott képzeletének teremtménye, mert hiszen ő róla gondolkozott most is. Ez az alak a magyar király volt. Ő maga a két ország uralkodója. Nem bízta másra e nehéz küldetést, maga kelt útra titokban, ismeretlenül, senkitől nem kísérve, és nem szállt le a vasútról csupán az otthon városában. Dávid még mindig álmodozva bámult az előtte álló alakra, s kezével Rozali vállát érintve susogá, nézz oda, Rozali! A mi királyunk, rebegé a nő. Dávid oda sietett a király elé, ki egy sétány lugos fala alatt állt. Felséges uram, ön rám emlékezik még? Valóban a lejárt 7 év és azoknak végére mostani rémnapok nagyon megváltoztatták a király arcát. Megvénült. A jöltevőt mindig megismerem, felelt Dávid. De én rosszat is tettem. A jók nem tesznek rosszat soha, a rossz az is jóra fordul, amit ők tesznek. Ön meg van lepve, hogy engem itt lát. Nem, felség, szólt közben Rozali, ki ez alatt odasimult férjehez, az én uram ma reggel megmondá nekem, ma tartsd elfogadásra készen nyári lakunkat, a király itt lesz. A király megdöbbenve tekinte Dávidra. A spiritus familiaris súgta ezt meg önnek, nem felség. Felelt Dávid. Nekem, mint apám mondá, rinocéros idegeim vannak. Engem a table movingok és az asztrál szellemek nem szolgálnak, hanem szolgál az ismeret és a logika. Én tudtam a kutatás eredményét, melyet felséged a Tátra hegyei közt tétetett. Ismertem két lelkületet, a királyét és a királynéjét, és e tudatokra alapítám azon jóslatomat, hogy a király ma itt lesz az én házamban. A király arcát a szokott tűzláng borítá el e pillanatban. Versenytársával állt szemközt. Egy király egy száműzött telepítvényes főnökkel. A régi monarchiai elf személyesítője a szabad republikánus koreszmék képviselőjével. És miben versenyeztek? Abban, hogy melyik a nemesebb, melyik szereti jobban hazáját. Háládatlan, keserűségtermő, de mégis örökké imádott hazáját. A király leszállt trónjáról, hogy a száműzöttnél országa számára kolduljon. Vajon a száműzött engedni fogja-e neki, hogy kolduljon? A király midőn úgy kigyulladt az arca, rögtön hevesen odalépett Dávidhoz, és megragadá annak jobbját egyenesen e kérdést intézve hozzá. Tudja ön, hová lettek a bank kincsei? A két férfi egymás szemébe nézett. Egészen közelről. Egy arkangyal villámló szemsugárzatával a király, egy férfi nyugodt tekintetével a száműzöttek főnöke. Rozali sejtő ámulattal veszti el lelkét mindkettő nézésében. Vajon mit fog mondani a férje? Ha azt találja e kérdésre felelni, miközben nekem az osztrák bank kincseihez, hogy fog a nő leesni abból a magas égből, ahová őt Dávid egykor felvitte, mielőtt csókjával érintette volna. Dávid nyugodt hangon, mint a konduló harang felelé e szót, tudom. A király erre mindkét kezével megszorítá a száműzött kezét, arca csak nem fehér lett egyszerre. Akkor én visszatérek rögtön országomba, és e szóra lefekve nyugodtan alszom, mert akkor tudom, hogy meg vagyunk szabadítva. A király átvetve vállán köpenyét, mint jött, úgy eltűnt, oly hirtelen, mint egy vízió. Csak a keblére borult nő biztosítá a férfit, hogy a jelenet nem volt álomkép, nem volt káprázat. A nő zokogott, és férje keblére szórta csókjait. Így, így, ilyennek hittelek, ilyennek láttalak mindig bálványom, szellemem. Ugyanazon túlvilági arc volt előtte ismét, amely egykor a villámló felhők közepette, úgy megígézte. És valóban az a szó, tudom, nem kevésbé volt merészebben égnek dobott csoda, mint ama repülőgép, és aki azt lába alá tevé, éppen úgy tudhatta előre, hogy ezzel sok zivataros égen kell majd keresztül repülnie, és összezúzhatja vele magát, ha röptét kormányozni nem tudja. Dávid készen volt rá. Rögtön sietett fel az igazgatósági palotába, sivatta két igazgatótársát tanácskozásra. Elmondta előttük az entigi eseményeket, és a királlyal történt találkozását a Moise-szigeti kertjében, a párbeszédet és az utolsó szót, tudom. Mr. Severus ajkai még fehérebbek lettek, mint egyébkor. Uram, szólt Dávidhoz, azt jól tette ön, hogy megmondta. Bár ha egészen korrekt akart volna lenni, azt felelhette volna a királynak, hogy ez nem tartozik az én reszortomba. A bankügy Severus igazgatótársami. No, de jól van. A királyt még mai nap is vannak, akik nem olyan embernek tartják, mint mást. Annak több tisztelet kell, mint más halandónak. És aztán én sem felelhettem volna neki egyebet, mint azt, hogy tudom, mert a hazugság a gyöngék fegyvere. De már most mi lesz tovább? Ennek a szónak tudom folytatása is van. Ez a szó, tudom, 300 milliót nyom aranyban, ezüstben. Úgy van. Tehát, ha én rám van bízva e szónak folytatása, én így fogok szólani. Tudom, hogy az osztrák bank kincseit a nihilistáknak sikerült elfoglalni. Mi elvettük azt a nihilistáktól akkor, midőn az már az övék volt. Ez ránk néz a hadizsákmány, elfoglalva velünk harcban álló ellenségtől. Az osztrák banknak lehet keresete a Nihilország kormányán, amiért kincseit elvitte, perelje be, nyerje meg, egzekválja rajta a követelését, de amit mi vettünk el a Nihilország hadseregétől fegyveres kézzel, az minden népjog szerint a mi sajátunk, és azt nem adjuk vissza sem a második, sem a harmadik tulajdonosnak. Ugyan mit mondanának a hatalmasságok? Ha most a bécsi, párizsi, londoni, sztambuli fejedelmi kincstárakból minden nemzet vissza akarná követelni az ő hadjáratban prédára jutott kincseit, amit az elvevők közlátványra állítanak ki. A Zürichben minden európai hatalom által előírt nemzetközi egyezményben egy pont így szól. A hadizsákmány 24 órai birtoklás után az elfoglaló jogos tulajdonát képezi. A keresett 300 millió ránk nézve hadizsákmány és hetedik éve, hogy birtokunkban van. Az a miénk. Ez az én szavam, amaszó után. Tudom. Dárdai arcáról azt lehetett olvasni, hogy egészen Severus nézetét osztja. Most Tatrangi Dávid szólt. Nem tagadom, hogy a jog és a hatalom két erős úr a földön, de én azoknál még erősebb két urat ismerek, ezek az erkölcs és az ész. A jog azt mondja, hogy tartsuk meg a hadizsákmányul elfoglalt kincseket, a hatalom biztat, hogy megtarthatjuk, hanem az erkölcs és az ész azt parancsolja, hogy vissza kell azt adnunk jogszerű tulajdonosának. És én magamra vállalom, hogy igazgatóságunk egyhangulag fogja azt határozni, hogy adjuk a kincseket vissza. No, arra kíváncsi vagyok, szólt Severus, hogyan nyeri ön meg az én szavazatomat? Nekünk először is hasznunkra volt az, hogy a kincseknek ez ideig birtokában voltunk. A véletlen adta a kezünkbe. És önnek a leleményessége. A szerencse megsokszorozta azt kezeink közt. És az én fáradtságom, elismerem. De ez volt minden alapításunk talpköve, s bírtuk azt ez ideig jóhiszeműleg, mint ellenségtől elfoglalt hadizsákmányt. Amint azonban megtudtuk, hogy az nem az ellenség, hanem egy magánytársulat vagyona volt, nem zsákmány az, hanem kölcsön, amelyet köszönettel visszaadunk. És ha ellenségünk lett volna is Ausztria, és mi magunk foglaltuk volna el a bank kincseit, mint hadizsákmányt, még akkor is vissza kellene azt adnunk, ami egy magánytársulat vagyona volt, mint hogy visszafizette Franciaország azt a 8,5 millió Martko bankó ezüstöt, amit Davutábornok a hamburgi bankból elszállított. És minden kamatot is fizetünk tőle. Valóban 5%-ot 7 év folytán. Tehát még egy árva 100 milliót fölébe. De hisz ez, ha nem tréfa, akkor őrültség. Úgy mi jól bezárt kincstárunkból 400 millió ércpénzt kihaigáljunk, mint a megrothadt burgonyát. Hiszi ön, hogy azért fáradtam én 7 éven át a világ 5 részébe mindenütt, hogy nyereség kínálkozik, aranyat, ezüstöt gyűjtve államunknak, azért töltöttem meg bankunk 6 pinceboltozatát komptantokkal, hogy azt most megosszuk azokkal, kik az idő alatt zsebükbe dugták kezeiket, és úgy bámultak a világba, vagy bőrzeszédelgéssel lopták a pénzt a hiszékeny néptől. Tatrangi nem hátrált meg. Ha ön megtöltött 6 pinceboltot arannyal, ezüsttel, én megtöltöttem 7-et. Ön a kereskedelem útján, én a találmányok által. Ezüst elválasztó gépem, melyhez a hajdani emberölő gépek rezét használtam fel, a mél örvény szélében felállítva a tengervizéből naponként 300 font ezüstöt termel. Ez senki vagyona, én foglalom azt el az emberiség számára. 70 napot töltöttem az Atlanti-óceán fenekén, az aerodromon által vezetett búvárhajóban, hogy felfedezzem a hírhedett aranyflottát, mely 450 év óta fekszik a tengerfenekén elsüllyedve 150 milliót érő kincseivel. Feltaláltam azt, magammal hoztam. Készítettem egy búvárharangot 2-ös falazattal, amelynek hézagát jégtermelő készlet tölti be. E búvárharanggal leszálltam a kaksamarkai forró víz okádó vulkán fenekére, amelybe az inkák kincseit 400 év előtt a mexikóiak belevették. Megleltem Atahualpa aranytrónját, és a hírhedett aranykertet, melyben pálmák, délszaki növények voltak vert aranyból utánozva. Az Ind mesét én valóvá tettem, és mindezen kincseket én a találmányok pincébe rakattam le, és most sincs rajtam egyéb arany, mint feleségem jegygyűrűje az ujjamon. A két igazgató nem állhatta meg, hogy Tatrangi felmutatott kezét meg ne szorítsa. Meghajlok előtted, szólalt meg most Nárdai. Te magad annyit szereztél államunknak, mint a többi 1 millió. És ha azt mondod, vissza akarom adni az osztrákban kincseit, mert azt is én szereztem, az is az enyém, azt mondom, teheted. De hát ne akarj te Krisztus lenni. Légy egy kicsit ember is. Gondold meg, hogy az enyém és a tiéd közötti különbség sohasem fog megszűnni a világon. Harcban állunk az egész világgal, s tudod, hogy az egész világ ellenségünk. Mintől több a pénzünk, annál több a hatalmunk, annál erősebb az államunk. Ellenségeink most a hátukon feküsznek, el vannak gázolva. Mi állunk. Hát te most oda akarsz sietni, hogy még egyszer talpra állítsd őket, hogy ők fektessenek le aztán minket. Most van hatalmunkban ezeket a pénzszultánokat egész fel a nagymogul Rothschildekig mind összetörni, kiszalasszuk ezt a kezünkből. Ennél a szónál megszűnik a filozófia. Nem, bajtársam. A filozófia sohasem szűnik meg, még az arannyal szemközt sem. Mi tartja össze a mi államunkat? A hatalom nem, hiszen még csak fegyveres rendőrségünk sincsen. A jog nem, hisz még csak kódexekre szedett törvénykönyveink sincsenek. A szokássá vált becsületérzés az, amely államunk egész alkotmányát képezi. Az a szokás, hogy elég a kötelességet annak tudni, akinek terhe, hogy teljesítse azt, mielőtt az sürgetni a teljesítésre, akinek az ő kötelességéből haszna van. Ez a mi kormányzásunk titka, ez a társadalmi együttlétünk életereje. Törjük meg ezt, mi magunk idefen, és az egész alkotmány alattunk fog összetörni. Ha az államfejei kimondják azt, hogy idegen vagyont, ha kezünk eléri, más romlásával elvenni jó, példánkat fogja követni az egész ország. Amely országban az államfők hadikárpótlások megtartásával, bankó devalvációkkal maguknak kincseket szereznek, az az ország tele lett hamis bukott kereskedővel, zsiványjal és orgazdával. Ahol az államfő milliókat suvaszt el, ott a félkész kalmár garasokat csal, és a pásztor csikót, tinót lop, s egyforma joga van hozzá. A kormány meglopja a polgárt, és a polgár meglopja az államot, ez a szövetség. Ott az én, te, ő egy circulus viciosus. Te meglopsz engem, én meglopom őtet, ő aztán lopjon meg téged. Ez azon államokban a jelszó, ahol mindent el lehet venni, ha egy furfangos paragrafus és a hatalom megvan hozzá. Nálunk nem az volt eddig a szokás. Mi eddig azt kérdeztük, vajon az, amit megszerzünk, nekünk hasznunkra lesz-e, s nem lesz-e kárára másnak. Egy világvárost építettünk ez anyagból, de ami az osztrák bank tulajdonául felismert kincseket megtartjuk pincéinkben, ez szétveti a mi államunkat, ettől megrohad a fenekéig egész társadalmunk. Ki lesz mondva a törvény, hogy vagyont szaporítani minden úton és eszközzel jó, nem azért, mert szükséges, de csak azért, hogy a miénk több legyen, a másik kevesüljön. És ezzel a törvénnyel lesz városunkból egy szibaris, de nem lesz otthon. És ellenben mi lesz akkor, ha azt határozzuk el, amit én óhajtok? Gondoljatok a tényre és a világ mostani helyzetére. Fenekestül fel van fordulva minden, inség, kétségbeesés, pangás, munkahiány, nyomor mindenütt, haszon ez mi ránk nézve? Haszon-e ez nekünk, ha milliárdjaink vannak elzárva pinceboltjainkban, de elátkozva mozdulatlanná, mintha most is a kakszamarkai gejzer fenekén feküdnének? Kereskedő ország vagyunk, és minden piacunk üres, vagy nem is üres, hanem átalakult temetővé. S ha most ez örvénylő vihar közepet mi egy szót elkiáltunk, becsület, állhelyt, s amint keletkezette világromlás, a bécsi bank kincseinek eltűntén megoldjuk a titkot, visszaadva becsületesen a megtalált kincset, akkor én azt mondom ti nektek, hogy magunkat odaállítottuk a világ közepére. Mi szegényebbek leszünk 400 millióval, de gazdagabbak leszünk az egész világ bizodalmával. Mi ezáltal nem csak az osztrák bankot segítjük ki nagy veszedelméből, nem csak hajdani hazánk népének adjuk vissza a jólétet, az egész világon egyszerre újra felélesztjük vele a tetszhalott hitelt, és erre nem részvét vezet bennünket, hanem önértek. Az újraélet hitelben a mi államunké lesz az oroszlán rész. Le fog előttünk hullani minden sorompó, tilalom, féltékenység, ahol eddig fennállt. Elég lesz azon túl polgáraink bármelyikének csak annyit mondani, én az otthon lakosa vagyok. Ez szó aranyzálog lesz ránézve mindenütt. százszorosan fogja azt nekünk a kerekföld visszafizetni. S ha megmaradnak még azután is ellenségeinknek azok, kiket most semmivé tehetnénk, de a szövetkezés közöttünk lehetetlenné lesz téve, elmondtam indokaimat. Nem nagy lelkűségből, de előrelátásból kell visszaadnunk a bécsi bank kincseit. Ha megtartjuk azokat, ez romlása lesz államunknak, ha visszaadjuk, diadalunk lesz az, és örökké megtartja építményeinket. Dárdai tapsolt. Mr. Severus érezte, hogy kisebbségben marad. Egy új eszméje támadt, úgy tett, mint aki megingatva érzi véleményét. Kérek meggondolási határidőt éjfélig. Jól van, mondta Tatrangi. Pontban 12 órakor ismét összejövünk, azzal széjjel mentek. Mr. Severus sietett a távirda palotájába, mely szakmájához tartozólag rendelkezésére állt, és éjfélig nem volt található. Maguk a távirdák is el voltak zárva a most különben sem tolakodó közönség előtt. Ugyanezen időt Tatrangi az aerodromonok indóházában tölté. Éjfélkor ismét összejött a három igazgató. Mr. Severus kezdi az értekezletet. Tatrangi úr indokai meggyőztek. Én is arra szavazok, hogy az osztrák bank érckincseit vissza kell szolgáltatnunk. És így egyhangulag lett az megszavazva, ahogy Dávid megjósolá. Most még egyet kérdek, szólt Severus, tehát az otthon állama éppen semmi hasznot sem akar a mostani világpénzválságból a maga részére kiaknázni. De igen, felelt Tatrangi, jövendőbeli megdönthetetlen presztízsét. Egyebet semmit. Tehát még egy kérdést. Ha a társulatunk ma likvidálni akarna, mennyire számítja ön azt a magányvagyont, amely az én nekem a társulat alaptőkéjéből igényem lenne? 25 milliót adott ön rendelkezésemre, midőn a Hialihor gyárat alapítottuk ezelőtt 7 évvel. Én akkor világos ígéretet tettem önnek, hogy az alaptőkéje, mely tervemet kivihetővé tette, és amit örökké hálásan ismerek el, évenként 40%-ot fog önnek hajtani. Hagyjuk ki a hálát, a számításból maradjunk az üzletnél. Tehát, ha az üzletet tekintjük, akkor 50%-ot veszek fel, és ez az alaptőkével együtt 200 millió, ami, ha ön kívánja, rendelkezésére áll. Rögtön? Azonnal. Kérni fogom az utalványoztatását. Tatrangi arcán egy vonás nem változott. Nem azért, mint a közönös dolog volna ránézve az, hogy 200 milliót visszavonnak az állampénztárból, még kevésbé, mint ha Severus iránt hidegült volna meg. Szerette őt, mint jó barátot, és nagyra becsülte, mint tehetséget, de előre látta, hogy amit ma elveszít, jön idő, melyben ismét visszanyeri. A helyzet titka pedig ez volt. Az akkori világpénzválságban minden bank részvényei leszálltak értéküknek 1/5 részére. A porosz bank, amely egy év előtt 1300 talléron állt, most 200-zal volt jegyezve. A Bajor bank részvényei 500 forint helyett 100-ért kínáltattak. A hamburgi, frankfurti, brémai bankok részvényeinek csak színleges jegyzéke volt, vevőjük nem akadt. A belga nemzeti bank felfüggesztette bankjegyei beváltását. Anglia bankja, amelyből az osztrák főhercegek elhelyezett tőkéiket legelsők voltak visszavonni, oly zavarba jött, amin ő csak 1797-ben tapasztalt. Mindenki tudta felőle, hogyha még 5 napig tart a pánik, ércpénz ládái üresen fognak állani. A francia bank részvénye 1200 frankról 250-re, az olasz nemzeti banké 280 dukatiról 50-re, a hollandié 1000 tallérról 200-ra esett alá. Még rosszabbul álltak a kelet-indiai bankok, ahol a Kalkuttai bank részvényenként 3500 rúpiát veszített névértékéből, s a Bombay bank 1000 rúpia helyett csak 150-nel szerepelt. Legrosszabbul álltak pedig az osztrák nemzeti bank részvényei, amik névértékük 1/10 részére süllyedtek, s úgysem voltak eladhatók. És ha az amerikai 1750 bankról nem mondjuk azt, hogy még annál is rosszabbul álltak, ez csak úgy értelmezendő, hogy azok már feküdtek, már azoknak 2000 millió dollárig menő alaptőke mellett éppen semmi árkeletük nem volt. És hogy mindennek a vésznek hol a góca, azt világosan lehetett tudni. Az osztrák nemzeti bank kincseinek eltűnése idézte fel az egész világon a vakrémületet, a többi bankok irányában is. És az a néhány napig tartó szélcsend, mely az üzletvilágban támadt, ami alatt Mazrur felfedezése nyomán az eltűnt bankalapot keresték, még jobban bizonyítá a diagnózist, e néhány nap alatt az egész föltekén ájuláshoz hasonló várakozás nyomott el minden izgalmat, az őrültség szelleme szünetelt, megállt lesni, mit fed el a tátrai tófenék, sőt a kárpáti sziklákon felfedezett aranyvonalak hírére minden ország bankpapírjai elkezdtek 4-5%-kal felmászni, hogy azután a csalódás tudomásra jöttével még mélyebbre nyekkenjenek alá. Mr. Severus számítása tehát a legkorrektebb volt, amit az üzletvilágban produkálni lehet. Méltó társa Rothschild azon műveletének, midőn a Waterloo-i ütközet után postagalambok által utasítá londoni ügynökeit, hogy az állampapírokat gyorsan vásárolják össze. De mi volt Rothschild egész dicsősége, 30 millió tallér, amit e fogásával kivívott Severus tervéhez képest? Mr. Severus azon idő alatt, amíg a távirda hivatalban el volt zárkózva, minden világrészben létező ügynökeinek e táviratot küldé. Bank részvényeket 10%-kal árfolyamon felül összevásárolni. Ha tehát ő most 200 millió forintig összevásárolja az idegen bankok részvényeit, amiknek egyedüli veszedelme csupán a bizalomhiány, amint a hitel megerősödött, egy hét alatt nyerhet 500 milliárdot, sőt lehet oly rohama a biztosan bekövetkezendő hossznak, hogy egész 1000 milliót besöpör, és azzal egyúttal leveri lábáról eddigi gyűlölt versenytársait, a Yankee és Sémita vérből eredt bankárokat, ő a megátkozkodott csemivadék, a fekete arcú. Csak egyet felejtett ki számításából Severus, Tatrangi Dávid igazságérzetét. Dávid az alatt, míg Severus táviratait szétküldi a szélrózsa minden irányában, ugyanazon válságos helyekre útnak indítá repülőgépeit a most már 2 szavazattal biztosított kincsszolgáltatás hírével. És az aerodromon előbb járt mindenütt, mint a távirdai sürgöny. És amidől Mr. Severus ügynökei megjelentek a bőrzéken, ott már a bakchanált lelték maguk előtt, a boszorkány táncra, a halott táncra rögtön következett az aranyborjú körüli tánc. Ki volt hirdetve, hogy az otthon állam lelte meg az osztrákban kincseit, és azokat a tudomásvétel napján visszaszolgáltatja. Van hát még becsület a világon. Nagy tömegben, óriási mérvekben kapható még becsület angró. Kaliforniája a becsületnek, egy ország, melyben le egész a föld olvat közepéig tart a becsületesség. És ez a hír egyszerre megfordított mindent. A tegnapi kétségbeesésre rögtön következett a mai nap örömújjongása. Akik 2 nap előtt koldusoknak hitték magukat, holnap újra tehetős emberek lettek. A visszatartott üzletek megindultak, az eldugott pénz sietett megint világkörútjára, a hitel megszilárdult, a munkáskéznek becselett, a piacok megélénkültek, és aki mindennek legtöbb hasznát vette, az volt az otthon állam maga. Ez igazságos elhatározás által 3 nagy előnyt vívott ki magának az első pillanatban is. Az egyik az volt, hogy az Észak-Amerikai Egyesült Államok elismerték az otthont önálló konstituált államnak, és megnyitották előtte a nemzetközi és kereskedelmi összeköttetés útját. A másik az volt, hogy saját hazájában felhagytak irányában minden ellenséges rendszabályokkal, az ottani gyanúskező minisztériumokat Magyarországon úgy, mint Ausztriában felváltották igazi szabadelvű és tisztakezű kormányok, a magyar kormány Bárány Pál elnöksége alatt, és harmadszor a közös nagyveszély és a közös szabadulás kitölté valahára azt a nagy űrt, mely az egy uralkodó alatti 2 ország között tántorgott. Bécs megszűnt Pestet a maga Kartágójának tekinteni, aminek legelső tanújelét abban mutatta be, hogy az otthonállam által megajánlott 150 milliónyi kamatot nem fogadta el, hiszen a saját kincstárában hevert volna, és az ércalapja ott sem kamatozott volna az. Az otthon kormánya viszont nem akarta azt visszavenni, végre a senkinek sem kellő 150 millión úgy egyeztek meg, hogy legyen az felében Bécs, felében Pest városáé, és fordítassék a 2 város által arra, ami mindkettőnek legszükségesebb, a közegészségi állapotokat gyökeresen megjavítandó nagyszerű csatornázásra. E nagy lelkűséget azonban a bank nem terjeszté ki Mazrurra, úgy érvelve, hogy Mazrúrnak csak azon esetben volt 1% megígérve a kincsekből, ha azoknak hol létét felfedezi. Ő azonban csak azt tudta megmutatni, hogy hol voltak, és annak felfedezése, hogy hol vannak, másnak az érdeme. Az elutasított Mazrúr fogadást tett, hogy e megtagadást drágán fogja megfizettetni az egész országgal. Végül pedig Mr. Severus sem nyerte meg a maga se fél, se egész milliárdját. És hogy ezt megbocsássa valaki Tatrangi Dávidnak, az nem születhetett Kám megátkozott ivadékából.